És itt az életünk dolgaiban vendégem Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, akit köszöntök, szia, szép napot!
Sziasztok!
Már-már szinte rovatod van itt, de egy kicsit törekszem is erre, hogy időnként visszagyere és beszélgessünk, mert hogy amikor legutóbb beszélgettünk, akkor a társfüggésről volt szó, és képzeld el, hogy nagyon sokan keresték ezt a beszélgetést, és visszahallgatták, úgyhogy valószínűleg ez egy olyan pont volt, ami fontos volt sokaknak.
Igen, meg azért a pszichológia az egy olyan dolog, ahol úgy az élethez kaphatunk egy pár irány elvet, hogy tudjuk a saját életünket megkönnyíteni. Sokszor vannak olyan helyzetek, amiket mi magunk sem veszünk észre, és csak kívülállók szólnak ránk, hogy valami nem jól megy. Úgyhogy én arra törekszem, hogy az emberek jól érezzék magukat, ne szorongjanak, és élvezzék azt, amilyen helyzetben éppen vannak. Úgyhogy azt remélem, hogy ez a majdnem rovat talán ebben is tud segíteni neki.
Igen. Ezért aztán már azt gondoltam, hogy az élet szakaszokról, illetve a váltásokról, a váltások körüli nehézségek, könnyűségek, ez majd kiderül, ezekről fogunk beszélgetni. Először talán a változásról, illetve a változás természetéről mesélj egy kicsit.
Ugye borzasztó nehéz a változás, ezt egyébként a pszichológiában krízisnek hívják, a változást, és borzasztó nehéz, mert megszoktuk azt, hogy a kis komfortzónánkon belül megvan a játszóterünk, mondjuk ezt így, ahol rutinból tudunk sok mindent csinálni, és hát megszoktuk azt, hogy bizonyos dolgokat valahogy csinálunk. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez mindig jó, ahogy csináljuk, de miután be tudunk szorulni
ezt a saját... Ismerjük.
Be tudunk szorulni a saját komfortzónánkban, ezért sokszor attól, hogy ezt megszoktuk, nem merünk kilépni, és nem tudjuk, hogy milyen az, amikor nem ilyen valami, és ezért ez egy nagyon csalóka dolog. És minden életszakasz, hogyha úgy nézzük, akkor ez egy ideig tartó szakasz az ember életében, amiből aztán átlépünk egy másik szakaszba. A legijesztőbb ebben az, hogy ugye megszoktunk egy szakaszt, az rendben van, de nem tudjuk azt, hogy mivel jár a következő szakasz.
Meg nem tudjuk, hogy feltétlenül, tehát nem mindig lehet ezekre a következő szakaszokra készülni, szerintem.
Igen, és hogy ez egy szorongást tud kiváltani az emberből, hogy nem tudom, hogy mire készüljek, nem tudom, hogy jó lesz vagy rossz, és a leginkább, ami a legijesztőbb tud lenni ebben, az, hogy nem tudom, hogy meg tudok-e küzdeni majd azokkal a feladatokkal, amik abban az életszakaszban várnak.
A kapunyitást mondtam először, hogy azzal foglalkozunk, miközben egyébként ez valakinek kapunyitás, megint másnak pedig az üres fészek szindróma kezdete, de akkor maradjunk az életkor, a fiatal felnőtt életkornál. Mostanában az látszik, hogy ez a kapunyitás, ez bizonyos szempontból késik, csúszik. Tehát simán lehet már olyat tapasztalni, hogy felnőtt, egyébként az életben valamilyen irányba elindult, tehát dolgozó, ilyen értelemben valamilyen módon a céljait meghatározni képes fiatal emberek, még önálló életet nem kezdtek el.
Igen, nagyon sokszor beszélünk a Mama Hotelről, amelyikben szokott csúszni. Ez azért egy nagyon nehéz kérdés, mert attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük. Tehát, hogyha a fiatal szemszögéből nézzük, akinek valóban kapunyításról van szó, tehát zárt fészekben élt eddig, a szülőkkel együtt, akik vigyáztak rá, akik fizették a WC-papírt, meg a fogkrémet, nyilván azért mondom ezt a példát, mert ez ugye eltűnik az ember fejében, hogy ez is pénzbe kerül. És hát kinyílik a világ, és hát nekem így el kell indulnom ebben a helyzetben. A szülők szempontjából meg ugye azért üres fészek, mert hogy kiengedem a kis fiókáimat a fészekből, és hát üres marad az a fészek. Jó esetben nem marad üres, mert megmarad a kapcsolódás, de ez egy minőségi váltással jár együtt. Ez egy borzasztó nagy változás. Az, hogy ez csúszkál, valóban így van. Nem csak ez a szakasz csúszkál, nagyon sok szakasz csúszkál még, csak ugye az a nem mindegy, hogy az elszenvedő szempontjából, tehát a fiatal szempontjából, nem mindegy, hogy mennyire fiatal, amikor csúszkál ez az időszak. Tehát gondolok itt arra, hogy egy kamasznak nem mindegy egy vagy két év, és hogyha belegondolunk abba, hogy nálunk mikor kezdődött a kamaszkor, 13-14 körül, és hát azért 20 körül mi már azért muszáj volt, hogy kirepüljünk, mert vagy dolgoztunk, vagy tanultunk. Most pedig ez, inkább azt mondom, nem is azt, hogy csúszkál, hanem megnyúlt. Korábban kezdődik a kamaszkor, és tovább maradnak bent a fészekben a gyerekek, aminek nagyon sok oka van.
Igen, azt akartam mondani, hogy nyilván azért az ok is nagyon kérdéses, mert azért ma kilépni és önállóan fenntartani egy életet, az nem biztos, hogy kapásból megy egy hónap munkaviszony után.
Igen, ez az egyik, hogy hát könnyebb vagy nehezebb, ezt most nyilván nehéz megítélni.
Mindenkinek a saját helyzete a kérdés.
De hogy talán azt gondolom, hogy ha azt mondhatjuk, hogy nehezebb most, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, bár ezt finoman, csak finoman mondom, de ha azt mondjuk, akkor én azt gondolom, hogy az értékrend az, ami nagyon meghatározza azt, hogy egy fiatal hogy képzeli például el azt, hogy ő kilép a világba. Tehát, hogyha ő egyből egy loft lakást képzel maga alá, meg egy Ferrarit, meg egy legyen autóm, legyen meg a mindenem, már pedig a mai világban hát van ez a szint, hogy húznak fölfelé mindenkit, hogy legyél tökéletes, mindened legyen meg a fogyasztói társadalomban. Én nagyon sok olyan fiatalt hallottam, aki azt mondta, hogy amíg nincsen lakásom meg kocsim, és nem tudom arra összerakni a pénzt, addig én nem vagyok hajlandó kilépni a világba. Tehát, hogy ez egy borzasztó meghatározó dolog ez a fogyasztói társadalom, és ez szerintem megnehezíti a fiatalok életét.
Hát főleg, hogyha azt nem ismerik azt a mondást, hogy a célon túl az oda vezető út az, ami fontos, meg az, ami jó, mert hogy persze, én értem, hogy erre meg arra van szükség, de hát közben, hogyha ezt lehet függetlenül, vagy éppen az életkornak megfelelő programokkal tarkítva, mert hogy azért sok minden hozzá tartozik ahhoz, amikor eljövünk a szüleinktől, és saját életet élünk. Ezek, ha kimaradnak, persze lehet ez, nyilván az jóval olcsóbb, tehát lehet, hogy hamarabb megvan a lakás, a saját lakás, meg az autó, de közben elmegy egy csomó idő.
Hát meg egy csomó tapasztalat nem lesz meg.
Igen.
Tehát, hogy az nem véletlen, hogy az a legjobb.
Meg egy kicsit a mai lakás árak mellett így azon gondolkodom, hogy arra leülni és gyűjteni, az olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy majd akkor lesz gyerekem, ha ugye ez a mondás, ez van, de egy nem létező dolog.
Nem,
tehát arra nincsen jó idő.
Nincs.
Mert mindig tudnál még valamit.
Igen, meg annyi pénz sincs, ami a lakásra elég, vagy nem tudom, tehát tényleg igen. Borzasztó. De hogy nyilván nem csak anyagi része van ennek, hogy mondjuk mama hotelben ragad valaki, vagy nem tud kirepülni, mert a másik oldalát nagyon ritkán nézzük. Nagyon sokszor hallom, hogy azt mondják, hogy mert a gyerekek nem mernek elindulni, meg nem elég bevállalósak, meg hogy... De ugye ennek van egy másik oldala is, esetleg egy pszichés oldala, és az összefügg esetleg az üres fészekkel a szülő szempontjából, hogy van egy házasság, ahol születnek a gyerekek. És akkor ugye a kettőnkből leszünk mi. És ahogy érdegélünk ott 10-15 éven keresztül, kialakul egy újfajta dinamika, és a kettőnk közötti kapcsolat jó esetben jól működik, és ez nagyon fontos lenne, mert ez az alapja a család jó működésének, de ez nagyon sokszor elhanyagolódik. És a férfi és a nő közötti kapcsolat nagyon sokszor elcsúszik egymástól, és a gyerekekre koncentrálódik minden. És amikor elkezdenek a gyerekek kirepülni, akkor megint ott maradunk mi ketten. És 15 év után egymásra nézünk, és úristen, ki ez? Nem is ismerem ezt az embert.
Ez
egy borzasztó nehéz. Értem. És nagyon sokszor egyébként az vehető észre a háttérben, hogy a szülő azért nem engedi kirepülni a gyereket, mert tudja, hogy utána valamit kell kezdeni a párjával, és hogy fél tőle, hogy nem lesz rá képes.
Mert hogy szülőtársként funkcionáltak, és elfelejtették már azt a társ kapcsolatot, ami a gyerekeken kívül
igen,
van.
Azt a másik szerepet, a férfi nő
szerepet. És szerinted ez a rutin miatt van azzal, hogy visz az élet? Lehetnek olyanok, hogy ellaposodik a házasság, rossz a házasság, de amikor ez csak így kialakul, akkor ez a rutin miatt van?
Ez a visz az élet, ez egy borzasztó nehéz mondat. Ezzel szemben fel tudom hozni ezt a mondatot, hogy az embernek arra van ideje, amire akarja, hogy ideje legyen.
Tehát sokan szeretik ezt a mondatot.
Felgyorsul az élet, nyilván sok mindent kell csinálni, de inkább talán abból a szempontból közelíteném meg, hogy borzasztó sokfajta lehetőség van mostanában. Nagyon sok az információ mennyiség, amit kapunk, nagyon sokféle lehetőség van, és kapkodjuk a fejünket jobbra-balra. És talán az, hogy Nem tudunk arra időt szakítani, ami a fontos. Olyan, mintha nem tudnánk preferálni. Nem tudnánk megmondani azt, hogy mi az, ami valóban fontos az életünkben, és mi az, ami nem annyira. És ettől felborul az egész időbeosztásunk, az emberi kapcsolataink, és talán ettől van az, hogy el tudunk csúszni egymástól, mert lenne egymásra időnk, csak valahogy mindig mással foglalkozunk, és akkor nem kell a másikra időt. Tehát egy nehézséget, egy konfliktust elkerülni könnyebb, mint megoldani, már pedig az élet az konfliktusokkal együtt jár, és hogy ezt nagyon szépen meg lehet tanulni, hogy hogy lehet konfliktust megoldani együtt, hogy lehet konszenzusra jutni, vagy hogy hogy lehet asszertíven kommunikálni úgy a másikkal, hogy a másik azt érezze, hogy én szeretem, és hogy nem azért akarok konfrontálódni vele, mert én most támadom.
Világos. Abban az esetben, amikor, ugye ez már egy tudatos gondolkodást követő cselekvés, amiről beszéltünk, és az jó, ha ez elsajátítható, tanulható, de abban az esetben, amikor, ha visszamegyünk az eredeti képlethez, hogy a szülő nem engedi, vagy úgy alakítja, hogy a gyerek ne lépjen ki, mert neki van még szüksége rá, ez nagyon gyakran magával hozza azt, hogy a gyerek miután elmegy, ezután is felelősséget érez arra, hogy mi van otthon. Tehát, hogy még ha el is szakad, sem szakad el igazán. És ez már szerintem egy nehezebben tetten érhető kötődés, ami belezavarhat egy csomó mindenbe.
Igen, ez egy, hát mondhatnám azt, hogy manipulálás, vagy érzelmi zsarolás, amikor a szülő...
Igen, de valószínűleg ez így a felszínen nem így mozog.
Meg nem valószínű, hogy tud róla. Tehát, hogy nem biztos, hogy tud róla. Ez nem egy tudatos dolog. De ez igen, ez borzasztóan nehéz, mert ez az, amikor van valami, de nem mondom ki, csak éreztetem. És ez egy borzasztóan nehéz dolog, hogyha nem tudunk kimondani dolgokat. Mindig azt mondom a klienseimnek, hogy bármilyen nehéz, akkor is sokkal jobb kimondani a tényeket, mert onnantól kezdve, hogy kimondunk egy helyzetet, onnantól kezdve tudunk vele dolgozni. Amíg nem mondjuk ki, csak kerülgetjük.
De mi van, ha valaki meg se tudja fogalmazni?
Hát igen, ez az önismeret megint egy nagyon fontos dolog, igen, hát ez lenne jó, hogyha megtudná. És hogy, hát van családterápia, vannak párterápiák, tehát hogy pszichológushoz menni nem szégyen most már egyáltalán, sőt, nagyon nagyban meg tudja könnyíteni. Ha meg tudok tanulni egy olyan módszert, ahol például felismerem a saját érzéseimet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az érzésekről nem nagyon szoktunk beszélni, és nagyon sokszor hallok olyan történeteket, hogy mondjuk egy pár, nál az egyik megnyilvánul, mondjuk sír, és a másik azt mondja neki, hogy hagyd abba a sírást, mert nem tudok vele mit kezdeni. És ez olyan nehéz dolog, mert hogy egy asszertív kommunikációnál, vagy egy olyan helyzetnél, ahol nekem vannak érzéseim, és én ezt szeretném neked elmondani, úgyhogy téged ne bántsalak meg. Nekem jogom van ahhoz, hogy érzéseim legyenek. És mindenkinek van joga hozzá, és most ezt nem a szó rossz értelmében mondom, ahogy így a mai világban mindenkinek mindenhez van joga, hanem hogy nagyon sokszor az történik, hogy az ember nem engedi meg magának, hogy megélje az érzéseit, akár rossz, akár jó. Tehát, hogy próbáljuk kerülni a szélsőségeket, próbálunk így a középvonalban mozogni, ami sosem baj, mert az arany középút az nagyon jó, de vannak olyan helyzetek, pillanatok, krízisek az ember életében, akár egy gyász, egy veszteségélmény, egy párkapcsolati veszteségélmény, ahol elkerülhetetlen az, hogy én azt az érzést megéljem. És hogyha én egy krízis helyzetben találkozom először egy mély érzelemmel, mert addig nem szereztem rutint abba, hogy kezeljem ezeket, akkor kétszer, háromszor, négyszer olyan hatással lehet rám, és még jobban összeomolhatok. Szóval én mindenkit bátorítok arra, hogy nem könnyű, de az érzésekkel érdemes foglalkozni, érdemes azonosítani őket, és pontosan tudni azt, hogy egy helyzetben mikor mit érzek.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, vendégemmel Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológussal maradjatok.